Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Bödecs Pál vagyok. Vendégem Székely Tibor, festőművész, városunk Pro Urbe díjas polgára, a református gyülekezet tiszteletbeli főgondnoka. Beszélgetésünk időszerűségét most nem valamely kerek évforduló, hiszen arra még több mint egy esztendőt várni kell, adja, hanem egy életmű kiállítás, amelyet a Csipkeházban lehetett megtekinteni Székely Tibor összegyűjtött munkáiból. Beszélgetésünk elején hallgassuk most meg a kiállítást megnyitó Rácz Fodor Katalin, grafikus és festőművész szép megnyitó szavait.
Találkozás Székely Tiborral. Először meglepődtem a kiállítás címén. Találkozás. Hogy értve? Meeting. Á, de hogy, ez nem egy hivatalos összejövetel, ahol meg kell beszélnünk valamit, döntést kell hoznunk valamiben. Ez nem kötelezettség, inkább lehetőség. Találkozás. Á, értem, mint egy randevú. Tele izgalommal, várakozással, érzelemmel, örömmel. Milyen jó, hogy vannak ilyen téridőpontok, mint ez a kiállítás megnyitó, ahol randevúzhatunk Tibi bácsival és képeivel. És milyen jó, hogy nem csak ilyen szűken értelmezett lehetőségünk van erre. Nem kell konkrét helyet és időt megbeszélnünk, hogy létrejöjjön a találkozás. Hiszen azon kevesek közé tartozunk, akik a világegyetem ugyanazon kis szegletén élünk, mint Székely Tibor, a festő. Ugyanazon utcákon járunk, ugyanazon tájban. Így a festményekkel találkozva nem kívülállóként nézelődünk, hanem minden érzékszervünkkel jelen tudunk lenni. Halljuk a lombok susogását, érezzük a szél hűvösét, vagy épp az égető homokot a talpunk alatt. Mindenképp ismerős, otthonos. A miénk. És ha mindez nem lenne elég, ráadásul egy időben is élünk Székely Tiborral, a festővel. Oly szerencsések vagyunk, hogy kortársai lehetünk, így valóban találkozhatunk Tibi bácsival, kedves személyével, Tibi bácsi valaki tudja látni a világot, ilyen szépnek, ilyen békésnek. És aki meg tudja nekünk mutatni mindezt. Brilliáns pasztel technikájával lehetővé teszi, hogy itt egy kiállítás keretében, vagy akár otthon, szobánk falán gyönyörködjünk mindebben. Széker Tibor festményei megtanítanak látni. Ha nyitott szemmel járunk, végül megszűnik tér és idő, megszűnik kívülállóságunk, külön valóságunk. Ha valóban nyitott szemmel járunk, részei, részesei leszünk a minket befogadó tájnak, mint ha örökkön e képek varázslatos világában járnánk. Elindulunk egy ösvényen, mellettünk a lombok ezernyi zöldje, felettünk a világos ultramarin égbolt, egy kis fehér folttal, felhőgyanánt. Az utcán, az öregház meszelt falain a lámpa és a holdfénye, a kádmiumsárga és titánfehér kréták játékának tűnik. A homokbuckákon járva, mint a különböző árnyalatú okkersárga pasztelport tapadna lábunkra. Tibi bácsi a síklapon térbeli valóságot teremt, de néha, mintha a valóságnak volna kedve festményt játszani, festménynek látszani. Vörös Sándor, a teremtő képzelet. A képzelet köti össze az időbelit az időtlennel. Épp ezért tartalmai felemásak. Időbeli, változó megjelenési módjuk, és időtlen, változatlan lényegük van. A képzelet tartalmainak, egy vallási fogalomnak, erkölcsi törvénynek, művészi alkotásnak megjelenési módja változik, előbb-utóbb el is pusztul. Lényege nem keletkezett és nem múló. A vallásokat, mítoszokat, jóslási módszereket az emberi képzelet teremti, akár a műalkotásokat. Ami nem jelenti érvénytelenségüket, sőt, érvényüket jelenti. Mert a képzelet, ellentétben az érzelemmel és értelemmel, nem az időbeli világ esetlegessége szerint működik, hanem az időtlennek törvénye szerint. E teremtő képzelet hozta létre Székely Tibor festményeit is. Kérem, fogadják szeretettel. Köszönöm a figyelmet.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Találkozás Székely Tiborral. Először meglepődtem a kiállítás címén. Találkozás? Hogy értve? Meeting? Á, de hogy, Ez nem egy hivatalos összejövetel, ahol meg kell beszélnünk valamit, döntést kell hoznunk valamiben. Ez nem kötelezettség, inkább lehetőség. Találkozás. Á, értem, mint egy randevú. Tele izgalommal, várakozással, érzelemmel, örömmel. Milyen jó, hogy vannak ilyen téridőpontok, mint ez a kiállítás megnyitó, ahol randevúzhatunk Tibi bácsival és képeivel. És milyen jó, hogy nem csak ilyen szűken értelmezett lehetőségünk van erre. Nem kell konkrét helyet és időt megbeszélnünk, hogy létrejöjjön a találkozás. Hiszen azon kevesek közé tartozunk, akik a világegyetem ugyanazon kis szegletén élünk, mint Székely Tibor, a festő. Ugyanazon utcákon járunk, ugyanazon a tájon. Így a festményekkel találkozva nem kívülállóként nézelődünk, hanem minden érzékszervünkkel jelen tudunk lenni. Halljuk a lombok susogását, érezzük a szél hűvösét, vagy épp az égető homokot a talpunk alatt. Mindenképp ismerős, otthonos, a miénk. És ha mindez nem lenne elég, ráadásul egy időben is élünk Székely Tiborral, a festővel. Oly szerencsések vagyunk, hogy kortársai lehetünk. Így valóban találkozhatunk Tibi bácsival, kedves személyével, Tibi bácsival, aki így tudja látni a világot, ilyen szépnek, ilyen békésnek. És aki el tudja nekünk mutatni mindezt, brilliáns pasztelltechnikájával lehetővé teszi, hogy itt, egy kiállítás keretében, vagy akár otthon, szobánk falán gyönyörködjünk mindebben. Székely Tibor festményei megtanítanak látni. Ha nyitott szemmel járunk, végül megszűnik a tér és idő, megszűnik kívülállóságunk, külön valóságunk. Ha valóban nyitott szemmel járunk, részesei leszünk a minket befogadó tájnak, mintha örökköne képek varázslatos világában járnánk. Elindulunk egy ösvényen, mellettünk a lombok ezernyi zöldje, felettünk a világos ultramarin égbolt, egy kis fehér folttal felhőgyanánt. Az utcán, az öregház meszelt falain a lámpa és a holdfénye, a kádmiumsárga és titánfehér kréták játékának tűnik. A homokbuckákon járva, mintha különböző árnyalatú okkersárga pasztelport tapadna lábunkra. Tibi bácsi a síklapon térbeli valóságot teremt, de néha, mintha a valóságnak kedve volna festményt játszani, festménynek látszani. Vörös Sándor, a teremtő képzelet. A képzelet köti össze az időbelit az időtlennel, épp ezért tartalmai felemásak, időbeli, változó megjelenési módjuk és időtlen, változatlan lényegük van. A képzelet tartalmainak, egy vallási fogalomnak, erkölcsi törvénynek, művészi alkotásnak megjelenési módja változik, előbb-utóbb el is pusztul. Lényege nem keletkezett és nem múló. A vallásokat, mítoszokat, jóslási módszereket az emberi képzelet teremti, akár a műalkotásokat. Ami nem jelenti érvénytelenségüket, sőt, érvényüket jelenti. Mert a képzelet, ellentétben az érzelemmel és értelemmel, nem az időbeli világ esetlegessége szerint működik, hanem az időtlennek törvénye szerint. Ez a teremtő képzelet hozta létre Székely Tibor festményeit is. Kérem, fogadják szeretettel. Hát jó, sokszor eltévesztettem, bocsánat.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Bödecs Pál vagyok. Vendégem Székely Tibor, festőművész, városunk pro urbe díjas polgára, a református gyülekezet tiszteletbeli főgondnoka. Beszélgetésünk időszerűségét most nem valamely kerek évforduló, hiszen arra még több mint egy esztendőt várni kell, adja, hanem egy életmű kiállítás, amelyet a Csipkeházban lehetett megtekinteni Székely Tibor összegyűjtött munkáiból. Beszélgetésünk elején hallgassuk most meg a kiállítást megnyitó Rácz Fodor Katalin, grafikus és festőművész, szép megnyitó szavait.
Találkozás Székely Tiborral. Először meglepődtem a kiállítás címén. Találkozás. Hogy értve? Meeting. Á, de hogy, ez nem egy hivatalos összejövetel, ahol meg kell beszélnünk valamit, döntést kell hoznunk valamiben. Ez nem kötelezettség, inkább lehetőség. Találkozás. Á, értem. Mint egy randevú. tele izgalommal, várakozással, érzelemmel, örömmel. Milyen jó, hogy vannak ilyen téridőpontok, mint ez a kiállítás megnyitó, ahol randevúzhatunk Tibi bácsival és képeivel. És milyen jó, hogy nem csak ilyen szűken értelmezett lehetőségünk van erre. Nem kell konkrét helyet és időt megbeszélnünk, hogy létrejöjjön a találkozás. Hiszen azon kevesek közé tartozunk, akik a világegyetem ugyanazon kis szegletén élünk, mint Székely Tibor, a festő. Ugyanazon utcákon járunk, ugyanazon tájban. Így a festményekkel találkozva nem kívülállóként nézelődünk, hanem minden érzékszervünkkel jelen tudunk lenni. Halljuk a lombok susogását, érezzük a szél hűvösét, vagy épp az égető homokot a talpunk alatt. Mindenképp ismerős, otthonos. A miénk. És ha mindez nem lenne elég, ráadásul egy időben is élünk Székely Tiborral, a festővel. Oly szerencsések vagyunk, hogy kortársai lehetünk, így valóban találkozhatunk Tibi bácsival, kedves személyével, Tibi bácsival, aki tudja látni a világot, ilyen szépnek, ilyen békésnek, és aki meg tudja nekünk mutatni mindezt. Brilliáns pasztelltechnikájával lehetővé teszi, hogy itt egy kiállítás keretében, vagy akár otthon, szobánk falán gyönyörködjünk mindebben. Székely Tibor festményei megtanítanak látni. Ha nyitott szemmel járunk, végül megszűnik tér és idő, megszűnik kívülállóságunk, külön valóságunk. Ha valóban nyitott szemmel járunk, részesei leszünk a minket befogadó tájnak, mint ha örökkön e képek varázslatos világában járnánk. Elindulunk egy ösvényen, mellettünk a lombok ezernyi zöldje, felettünk a világos ultramarin égbolt, egy kis fehér folttal, felhőgyanánt. Az utcán, az öregház meszelt falain a lámpa és a holdfénye, a kádmiumsárga és titánfehér kréták játékának tűnik. A homokbuckákon járva, mint a különböző árnyalatú okkersárga pasztelport tapadna lábunkra. Tibi bácsi a síklapon térbeli valóságot teremt, de néha, mintha a valóságnak volna kedve festményt játszani, festménynek látszani. Vörös Sándor, a teremtő képzelet. A képzelet köti össze az időbelit az időtlennel. Épp ezért tartalmai felemásak. Időbeli, változó megjelenési módjuk és időtlen, változatlan lényegük van. A képzelet tartalmainak, egy vallási fogalomnak, erkölcsi törvénynek, művészi alkotásnak megjelenési módja változik, előbb-utóbb el is pusztul. Lényege nem keletkezett és nem múló. A vallásokat, mítoszokat, jóslási módszereket az emberi képzelet teremti, akár a műalkotásokat. Ami nem jelenti érvénytelenségüket, sőt, érvényüket jelenti. Mert a képzelet, ellentétben az érzelemmel és értelemmel, nem az időbeli világ esetlegessége szerint működik, hanem az időtlennek törvénye szerint. E teremtő képzelet hozta létre Székely Tibor festményeit is. Kérem, fogadják szeretettel. Köszönöm a figyelmet.
Először is hadd kérdezzem meg, hogy hogy sikerült ez a kiállítás, hogy emlékszel vissza rá?
Vártnál többen jöttek, és én szerintem nagyon sikeres volt.
Hányadik kiállítás volt ez a?
Hát, ha jól számolom, egyéni kiállításból a 25-26, tehát összesen 52 kiállítása volt, vagy egyén is közös.
Születtek-e újabb munkák most utóbbi években a korábbi kiállításaithoz képest?
Hát, sokkal kevesebb, mint régebben. Hát ez annak is tudható be, hogy az ember azért csak korosodik.
Hát ebben az évben voltál 78 éves.
Igen, most leszek karácsonykor 79 pont. Karácsony.
Most már 79. És 86-ban lépsz, úgyhogy ez egy különösen az is már nagy ajándék azért az Úristentől, hogy igen, ennyi évtizedet hát alkotóképesen megéltél.
Igen.
Családod itt volt a távolból is, a kiállítás megnyitóján.
Igen, a leányom is, a Boglárka is eljött, a többiek meg hát itt voltak, és ők is eljöttek.
Meg az unokák is.
Meg az unokák akik, is, igen.
Akik tehették, tudtak, igen. Akik tehették. Hát ilyen művész hajlamú család azért, nem? A festészetet, a grafikát, azt kevesen örökölték, vagy van valaki az unokák közül, aki...
Hát igazán nincsen inkább egyéb dolgokba.
Inkább a zenei tehetségük.
A zenei tehetségük van, igen. Buglárkának nagyon jó kézügyessége van, most is csinálgat ilyen kis gyöngyökből dolgokat, föl is teszi aztán Facebookra.
Uh-huh. És tehát meg is lehet vásárolni ezeket?
Igen, kis apróságok.
Uh-huh. Honnan indultál, hogy kezdődött ez az életút?
Hát ugye, ha 1935-ben születtem, édesapám gazdasági akadémiát végzett, akkoriban egy tanyánk volt, egy 35 holdas tanya felső szálláson. Én Pesten születtem, mert édesanyám pesti, a szülei ott vannak, és a Betesdába születtem. Hát a születési körülményeim azok egy kicsit azt mondták, hogy nehezek voltak, veszélyeztetett volt. Hát a lelkészt is hívták. Hát az a lelkész, most nem jut eszembe a neve, később külügyminiszter volt.
A Péter János?
De, a Péter János. Péter János, igen.
Uh-huh. Ő keresztelt meg a kórházban?
Ő keresztelt meg, igen.
Különös csodája az Úristennek, igen. Hogy itt még beszélgethetünk 80 év után.
Igen, ez biztos, nem. Hogy igaz.
És akkor utána visszakerültél persze Kiskunhalasra?
Aztán visszakerültem Kiskunhalasra. Néhány évig éltünk, 39-ben vettünk egy házat a Bocskai utcába, és akkor hát a gazdálkodás úgy nagyjából azzal valameddig még tovább ment, de az a tanya, ameddig meg volt, hát addig biztonságunk volt.
Nem olyan hát, sok 35 hold, de ha jó a föld, akkor viszont elég.
Hát tulajdonképpen felső szállás poszahomokos, de volt olyan része benne, ami jó volt, és hát egy ilyen majdnem vizes terület egy része, és akkor egy nagyon szép gyümölcsöst ültetett, miután gazdasági akadémiát elvesztett, tehát ismert mindent. Volt egy kis állományunk is, és jól megvoltunk. Voltak tehenek, ha emlékszek. Azt is tudom, hogy volt egy-két kerekes ilyen cséza kocsi, és akkor azzal hordta az édesapám a kórházba a tejet.
A tanulmányaidat hol végezted? Itt melyik iskolákba jártál?
Hát először jártam a központi iskolába. Azért volt olyan, hogy akkor a gimnáziumba törik be, akkor megint 6., 7., meg 8., úgy emlékszem, hogy akkor megint visszamentünk. 8. után Pestre kerültem, keresztszüleim pestiek voltak, és akkor beirattak a Lónyai gimnáziumba. Ott jártam egy évet.
Igen.
Aztán hát miután megtörténtek ezek a dolgok, akkor hát úgy döntöttünk, hogy visszajövök Halasra, és akkor nyílott meg Halason az építőipari technikum, az az épület, ami most a mezőgazdasági iskola. Tehát ott kezdtem az első évet.
Igen.
Újra.
Igen, akkor már mutatkozott ez az érdeklődésed a rajz iránt.
Hogyne, igen, persze. Már gyerekkoromban is azért, hogy firkálgattam. Ez akkor lett kész nagyjából, még majdnem készen se volt minden, ez a technikumi, jelenlegi technikumi épület. Egy évet voltam ott, vagy voltunk ott, akkor nyílott, akkor egy év után ez átkerült Bajára.
Akkor kerültetek igen, Bajára?
Igen.
És ott fejezted be igen, akkor a középiskolát?
Igen. Itt a Halason a Tóth Béla tanár úr, nem tudom, ha hallottál.
Hogyne, igen, persze, a rajztanár volt a gimnáziumban.
Ő volt aztán a
Barát József?
Barát József, igen. Ő még ott volt.
És, hát, de a központi iskolában is ő talán tanított.
Tanított máshol is, máshol tehát is, igen.
De tőle is tanultál, hogy hozzá is jártál.
Sőt, még átjárt a gimnáziumból Rigdit Lajos bácsi, úgyhogy ő is tanított, hogy jó tanáraink voltak. Na, de átkerültünk Bajára, és hát ott teljesen új tanári testület.
Ott kire volt. Emlékszel szívesen a bajai tanárok hát közül, főleg a művész tanárok?
Hát a legjobban az Éber Sándor, aki építészettörténetet, rajzot tanított, hát nagyszerű ember volt. És
végül... Biztatott téged ebbe az irányba, igen, hogy igen. Gyakorold magad?
Igen, hát magad? Igen, ő aztán felfedezte, hogy jól tudok rajzolni, építészettörténetet is tanított, nagyon, nagyon okos ember volt. Hát a művészettörténetben is jegyzik az édesapját, az idős Éber Sándort, és ma is van ott Baján egy Éberház. Az nagyon érdemes megnézni, most is múzeum. És hát ő fölfigyelt ránk is, meg egy barátommal, az akkori Czurda gyógyszerész, aki Halason volt, annak a fia, aki most úgy tudom, igen, Svájcban van, hát küldött bennünket minden esetben, ahol lehetett versenyekre, hát foglalkozott velünk. Én nekem aztán még nagyon szerencsém is volt utána, hogy én nagyon ott szerettem meg a pasztellozást, mert ő pasztellozott, és akkor elmentem sokszor, vagy voltam náluk, és akkor azért beszélgettünk ilyen dologról. Volt, amikor megnéztem, kimentünk a Dunapartra, és lehetett tanulni abba is.
Ott elvégezted Baján a technikumot is, ugye?
Igen, igen. 4 év volt, és utána jött a had a katonaság.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Üdvözlöm Önöket. Bödecs Pál vagyok. Portré című műsorunkban Székely Tibor festőművésszel, a Református Egyházközség tiszteletbeli főgondnokával beszélgetek életéről.
Hol töltötted a katonai
Időt? 55-ben mentem, és elvittek Nagyatádon, és hát végül is ott sem volt túlságos rossz helyem, mert hát a második évben akkor az ezredparancsnoknak voltam az írnoka.
Hát, igen, az egy úri helyzet. Azért,
hát úri helyzet, azt
közben... Szépen írtál, biztos azért.
Igen, 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 de hát azért az első évben azért megzargattak bennünket. Igen.
Akkor egy kemény idő volt, kemény a hidegháborúnak az
igen,
ideje.
Igen, hát ott volt a határ, de hát ki lehetett bírni, mert mikor volt szabadidőm már második évben, akkor egy kicsit ott is rajzolgattam.
Akkor már 22 éves voltál, amikor leszereltél, igen, ugye 57-ben szereltél.
57-ben szereltem rá, igen.
És utána mi lett a következő lépés?
Hát a következő lépés az volt, hogy Városházán dolgoztam, műszaki osztályom voltam.
Hát ilyen fiatalon bekerültél a Városházára?
Igen, igen. Hát ott dolgoztam 5 évet, mert a Városházától hívtak át a kórház építkezésre. Hatalmas építkezés volt. Nagyon sok emlékem van, mert hát ez egy nádas volt az egész, és hát a cölöpözés az fantasztikus volt.
Hogy történt az a cölöpözés?
Hát igen, valami, azt hiszem 1100, ha jól emlékszem, 1100 körüli a cölöp, és 11-12 méterre ütötték, verték le. Hát egy hatalmas toronyszerű alkotmány volt, amin hát egy súllyal tulajdonképpen, mikor fővontatta, akkor rázuhant.
Ez egy vasbeton,
igen,
vasbeton
ez egy vasbeton
gyakorlatilag, amit belevertek.
Igen, vasbeton cölöpök.
Akkoriban. Mert a gimnáziumnál most már úgy csináltál, igaz, nem ilyen mélyre, hogy belefúrták a lukat, és akkor beleöntötték a betont.
Igen, de ott nem nagyon lehetett, mert
annyira mocsaras volt
hát
a terület.
Hát mocsaras tehát volt, úgyhogy az is csoda fúrni. Volt, hogy igen.
Nem volt azért az se egy kis költség, nem. Akkor gondolom.
Ó, nem, akkor nem, ez... nem, nem. A tervezőiroda az a budapesti volt, nagyon jó tervezőik voltak, és hát azok mindig jelen voltak, mert ez állandóan ment, hogy valakik jöttek, ellenőrizték, csinálták, úgyhogy nagyon sok ember dolgozott.
Igen, ez egy szakmailag is, ez egy nagyon, kihívás igen, ez volt, egy,
ez,
egy ki,
ez tényleg kihívás volt, mert annak ellenére, hogy ott ment a régi kórház.
Nagy feladat volt, és több évig el is tartott, de közben családilag is hát nagy változások történtek. Hány éves voltál, amikor megnősültél?
63-ban nősültem meg, és 35-ös vagyok.
Igen, tehát akkor 28 éves volt nősültél, akkor nem kapkodtad el.
Nem kapkodtam el egyáltalán, úgyhogy...
Hogy történt ez az ismerkedés magukkal?
Ismerkedés? Hát 50... 1956-ben bejöttem természetesen az egyházhoz, és hát ott találkoztunk vele. És hát...
A templomba is járt ő is,
Jó segédlelkészek voltak, és hát azokkal is jó barátságban voltunk.
Volt
és...
akkor egy ilyen ifjúsági csoport
hogyne,
is?
Hogyne, volt. Volt. Igen, majdnem minden segédlelkésznél. Jó, jó.
És akkor ott is együtt jártatok egy ilyen csoportban.
Igen, tulajdonképpen így.
Hányan voltatok akkor ilyen fiatalok az egyházban, akik így aktívan még a vasárnapi istentiszteleten túl is összejártatok?
Voltunk egy 20-25-en biztos, 20-an biztos.
Kik voltak akkor a segédlelkészek, akire szívesen emlékszel?
A Bánbódi Aladár, amikor jöttünk, ő volt ott. Nem tudom, hogy neked ismerőse.
A névről igen.
Igen, névről. De azóta is tartottuk vele a kapcsolatot, tavaly halt meg.
Van itt egy szekrény, amire föl vannak
írva. Igen, föl vannak a segédlelkészeknek
a neve írva, igen, meg tudnánk nézni.
Igen, igen.
Hogy, tehát ők vezették az ifjúságot.
Igen, igen. Elég jó ifjúsági élet volt. Mondom, elég sokan voltunk, még lehet, hogy többen, mint mondtam.
Hogyne, az egy, hogy néztem az anyakönyveket, nagyon sok házasságkötés is volt még abban az időben.
Igen.
Meg az udvarcsorázók száma is jelentős volt. Ulakcsai Antal volt akkor már a
Akkor már ő volt a lelkipásztor.
Egy evangéliumi prédikációkat mondott.
Igen.
Vázataiból, fejezéséből,
amit kiakezett. Jó volt. A másik lelkész az a Pacolé Pista bácsi.
Ő meg a régi halasi.
Régi halasi, úgyhogy...
Ismerős a gimnáziumból még, mint vallástanár.
Így van. És hát még az is, hogy hát annyira szerette a Magnit is, hogy ő lett a leskető lelkészünk.
1963-ban. 63-ban. És akkor hogyan jöttek a gyerekek?
Gyerekek, hát ugye 65-ben jött azt hiszem Tibi.
Márta,
és akkor utána Boglárka, igen.
És Magdi végig a veletted állt itt az egyházi munkában is, mert aztán te is fiatalon már presbiter is lettél.
Hát fiatalon presbiter lettem, mégpedig föl is írtam magamnak 1970-től 2005-ig. 35 évet.
Igen, voltam hát bizony, és most is tiszteletbeli gondok vagy, és a presbitériumnak tiszteletbeli tagja.
Igen.
Tehát 1970 óta...
Igen, 70 az, óta, az 35 év.
Bizony, az nem rövid idő, és hatalmas változások igen, is mentek igen, végbe igen, az egyházban is, az alatt igen. Az idő alatt.
Hát 85-től 97-ig gyülekezetben voltam főgondok, az 12 év, aztán... 1988-tól 96-ig 8 év, ez egyházmegyei gondnok voltam, és a zsinaton is.
Zsinati tag is voltam
jó néhány évig, és világi főjegyző lettem 1996-tól 2002-ig.
Visszatérve még a munkára, aztán majd beszélgetünk még itt az egyházi tapasztalatokról is. A kórház elkészülte után, aztán átkerültél Kiskumajsára, ugye? Kiskumajsára átkerültél.
Igen. Tehát a kórháznál nagyon szerettem, és nagyon megbecsültek engem. Igen, 74-ben volt az átadása. 1974-ben. Igen. Na, én nagyon jól éreztem magamat, szerettek, és nem is tudnám elmondani, mennyiféle díjat kaptam, meg mindent, úgyhogy tényleg jó volt. Úgyhogy. És hát az, hogy jó, ott volt Magdi is, Én előbb mondtam, hogy több osztályon, később az osztályvezetője lett a szemészeti osztálynak a Magdi.
Igen. És hát a családban is.
Hát igen, a családban.
Meg a gyülekezetben is, igen, mert főgondok, elég sok vendégeitek is voltak.
Igen.
Azok Hollandiából is jártak,
állandóan jöttek.
Vendégségeket kellett neki azért ellátnia, mint
házi asszonynak is. Igen, de szerette ő is, és tényleg hát nagyon jó időszak volt.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Üdvözlöm Önöket. Bödecs Pál vagyok. Portré című műsorunkban Székely Tibor festőművésszel, a Református Egyházközség tiszteletbeli főgondnokával beszélgetek életéről.
Mikor kezdődött ez a tanya?
Azt 77-be vettük meg a tanyát, 77-be, és akkor hát azt rendbe hoztuk, és hát akkor 77 után aztán rövidesen megkezdődött az úgynevezett tanyázás, rengetegen jöttek a tanyán.
Igen, mert Budapestről is jártak ide.
Rengetegen, a gyülekezetekből, például Budapest mellett, ahol te is születtél.
Szentendéről is
jött. Igen, rengetegször jött a lelkész is.
Igen. Akkoriban nem volt ilyen sok lehetőség még az egyházban, hogy fiatalokkal nyáron elvonulni valahova, ez egy nagy lehetőség
ez
volt,
egy,
így
ez
a
egy nagy,
egy kis
nagy,
palas mellett, nagy, itt a nagy, székelytanyán.
Igen, hogy... nagy lehetőség volt. A német Gézával úgy találkoztunk, akkor mi a kórházban voltam, és egy déli szünetbe a különböző képekkel jött le, meg könyvekkel.
Igen, mert ő azokat árult képeket
igen,
is.
Igen, és én akkor vettem is tőle, meg is vanna, és akkor így kerültünk, eljött hozzánk, látta, hogy van tanyán, kijött, megnézte, hát mondta, hogy hát nem lehetne itt valamit csinálni. Hát mondta, de hogy is nem. Aztán, hát lett is belőle valami, mert onnantól kezdve szinte állandóan.
Tehát ők voltak az elsők akkor.
Hát ők voltak az elsők. Igen, hát érdekes dolgok voltak, mert hát akkor azért abban az időben nem igazán szerette a rendszer ezeket az ilyen dolgokat, és hát volt olyan csoport, hát nem tudta, hogy hol van ez a tanya, és hát a rendőrség kihozta őket.
Volt nagy riadalom, megjelentek a rendőrök.
Igen, de nem, de semmit nem szóltak, úgyhogy nagyon kedvesek voltak. És csodálatos évek voltak, van egy napló is, de abban nagyon sokan. Na aztán hát így kerültünk majd egy idő után, hát ez már később ugye a különböző külföldön élő akik bejöttek a gyülekezetbe, hát azok is megtudták, legtöbbször ők is kijöttek, aztán így lett egy hosszabb tanyázásnak mondható, ahol a külföldiek részt vettek, a hollandok.
Akkor kezdődött az imaház építése is.
Igen, az is.
Azért elég sok külföldi kapcsolat kellett.
Igen.
Akik segítettek, közel állt hozzátok a Ruth asszony Svájcból.
Igen. Voltunk is náluk kinn a Magdival, van is egy képem, nem a Ruthról, de egy nagyon csodás, kint volt a kiállításon, amikor nálunk voltunk a Nagy Istvánnal, egy svájci gyönyörű hegyre mentünk föl.
Ott festetted?
Igen, azt a képet, igen. Azt,
pasztel, az is.
Az is pasztel, igen, egy hegyes csúcs, és akkor nagyon szép, szóval az tényleg nagyon jó volt.
Elkészült 30 éve lesz jövőre majd a imaház. Akkoriban nagy dolog volt azért, hogy egy ilyen egyházi épület épülhetett a város közepén.
Hát ez számomra megint egy nagyon-nagyon szép munka volt, mert akkor én a TSZ-be dolgoztam Kiskunmajsán. Ott voltam ágazatvezető. Most tulajdonképpen még egy mondatta visszatérve a kórháztól kerültem el a helyettesem, hát hogy is mondjam, finoman hátam mögött kezdett ellenem panaszkodni gazdasági vezetésnél, és addig, addig piszkáltak, akkor eljöttem. Akkor kerültem Kiskunmajsára. És hát az nem volt egyszerű, mert ugye a 7 óra körül, 3-7 körül indult az autó, busszal mentünk, egy kis busszal, akkor még nekem el kellett jönni, eljöttem, megnéztem, hogy mit csinált a Kákonyi kőműves mester. Igen. Az volt a... Tehát sokan, amikor visszajöttem, akkor este, vagy délután, akkor megint idejöttem. Szóval tényleg sok munka volt vele, és hát azért nagyobb dolog azért nem volt. Érdekes volt ezek az a lealapozása.
és aztán a misszió is folytatódott, nem is akárhogyan, hiszen eljött a rendszerváltozás ideje, amikor az egyházra újabb feladatok vártak, és ott neked is nagy szereped volt ezekben. Arra hogy emlékszel ezekre a harcokra? Akkor én még nem voltam itt, utána kerültem ide azonnal, de csak így hírből emlékszem, vagy hallottam, hogy nem volt egyszerű az a helyzet.
Nem. Hát legtöbbször ugye a gimnáziumba tartottuk ezeket az alkalmakat, és a hegedűs püspök urat általában én hoztam mindig be a vasútról, és hát itt az volt a gyülekezetbe is, meg még az akkori gimnáziummal kapcsolatban állandó szembenállás azért, hogy ez ne legyen református gimnázium. Nagyon sokszor kellett a hegedűs püspök úrnak lejönni, és hát komoly harcok állán
konfliktusok
voltak, igen.
Nem volt egy könnyű helyzet, hiszen nyilván az egyház úgy tekintette jogosan, hogy ezt elrabolták valamikor, ezt az ingatlant, meg a sok minden egyébet is.
Igen.
És most csak 100 milliókért akarják visszajuttatni. A városi vezetés meg azt gondolta, hogy hát ha kaphat az államtól 300 milliót, akkor azt miért ne ragadja meg. Úgyhogy egy nehéz időszak volt ez.
Igen.
Meg hát nem is biztos, hogy bölcs döntés volt azért erre költeni ezt a pénzt, lehetett volna, lehet jobban is felhasználni, de most már ez a múlté. Azóta viszont sokat változott ez a hangulat itt a városban. Hogy érték, hogy látott ezt? Az egyháznak az elismertsége más most, mint 25 évvel ezelőtt, így város szerte?
Hogyne.
Tehát ez érzékelhető.
Torony magasan. Hát ha a régibe állítom a kezdeti időben, hát az néha egész harcias dolgok volt. Ha csak azt mondom, amikor egyet, hogy amikor költöztek a gimnáziumból át a másik iskolába, hát ugye úgymond mindent visznek, vagy vinni akarnak. Hát elég neki kellett rugaszkodnom, hogy ne vigyenek el dolgokat.
Nagy veszteség ért bennünket Magdi halálával, és nem is volt egy könnyű út odáig. Ezt hogy tudtad, ezt a megpróbáltatást elviselni, meg hogy volt erőd hozzá az ápoláshoz is? Mennyi ideig tartott?
Hát ez tényleg nem vár dolog volt, és hát az életemnek egyik legnehezebb szakasza volt. Hát tulajdonképpen még mondja
2005 körül kezdődött?
Hát igen, már akkor érződött, akkor már érződött, még akkor dolgozott, 5 körül, és hát nem gondoltuk, hogy ilyen következményei lesznek, de ő erőltetett mindent, csinált a legvégső kifulladásig, és hát ő tudta ezeket a dolgokat, hát már 2004-ben, amiattól kezdődik, akkor már jártunk be Szegedre a klinikára, a professzor úrhoz, sokszor ott voltunk, és hát feküdt is őben, professzorra is beszéltünk, ő Amerikában is kim volt, és hát elmesélte, hogy ez egy elég nehéz betegség.
Igen, és hát Magdi tudta, hogy milyen lefolyása lesz.
Minden tudott.
Igen. És akkor így fokozatosan romlott az állapota, hogy 3 éven fokozatosan,
igen, és hát ez volt ez egy hosszú idő.
Hogyne.
Hosszú idő volt, és hát az volt az örömünk, hogy a sok szép évet éltünk meg előtte. Hát 63-tól a szép család, és sok fele mentünk, és külföldön is, és látogattunk sokat, és szinte belenőtt a gyülekezetbe.
Erre emlékeztetek, és ez tartotta bennetek azért a hitet is, hogy ezek a az elmúlt 4 évtizednek a sok szép emléke, meg az, hogy tényleg egy harmonikus családotok lehetett, meg házasságotok is, ami emlékszem nagy részt azért a Magdi helytállásának is volt köszönhető, mindig melletted állt azért
igen,
a családja
igen,
mellett.
Igen, igen, igen. Önmagával Magdi nagyon kemény volt, betegségében is olyan, és ez az a pár év, amíg ez lezajlott, hogy szinte másfél, két év körülbelül, amikor éjjel-nappal mellette kellett lenni, tehát akkor te is tudod, hogy segítettetek anyagilag is.
Portré. Életutak a Halas Rádióban.
Üdvözlöm Önöket! Bödecs Pál vagyok. Portré című műsorunkban Székely Tibor festőművésszel, a Református Egyházközség tiszteletbeli főgondnokával beszélgetek életéről.
Az elmúlt 6 év, amikor egyedül maradtál, ezt hogy sikerült lelkileg átvészelned? Mi az, ami erőt ad, mi az, ami reménységet ad a kitartáshoz?
Hát, miután én is hívő ember vagyok, az erőt azt tudom, hogy fölülről kapom. És hát a napi ige az mindig ott volt az életemben, és az igen keresztül nagyon sok erőt kaptam, és ma is kapok. Ezt másképp nem is lehetett volna végig tenni, dolgozni is, a családdal is lenni. Aztán az, hogy ott voltak a gyerekek, és hát ugye azok is nagyon nehezen tudták ezt átélni, de hát akkor már gyakorlatilag szerteszint voltunk, és hát főleg a nyakamba szakadt jó értelemben, mondom, a mindeneknek az intézése. Mindig volt egy könyv, azt bevezettük, hogy ki mikor jön, hogy közben én is tudjak valamit csinálni, mert akkor is dolgozni kellett. És hát anyagilag is elég megterhelt volt ez, és ezt a sok segítséget, amit kaptunk a gyülekezettől is, külföldről is, így tudtuk valahogy.
Ahogy ismerünk is, meg mondod is, hogy a hit az, ami egyrészt össze is kötött benneteket, meg aztán a nehéz időkben is erőt adott. Hogy kezdődött ez nálad? Milyen volt ez a te egyházi kapcsolatod, megtérésed? Mesélj még nekünk erről valamit.
Igen. Én tulajdonképpen 13 éves koromban tértem meg, hát ez Alcsúton.
Hogy kerültél te oda?
Hát a gyülekezet, élő gyülekezet volt, a halasi gyülekezet. Voltak olyan tagjai, ami komoly hívő emberek, és ővelük nyaranta Alcsúton voltunk ezeken a
konferenciákon. Hát meg az egy csodálatos idő volt, 1948,
népedési igen.
Időszak.
Hát igen, mert itt megkezdődött, igen, így előtte volt, éppen emlékszem, itt a halasi gyülekezetben egy angol hittérítő, Miss Friesen.
Sokakkal emlékeznek ebbe a te korosztályodból az ő igen. prédikációjára, pedig érdekes, hogy azért angolul beszélt, ugye, tolmácsolással, és igen, mégis igen. átjött az a igen, fajta igen, hit és lelkesedés az igen, ő szavainak, igen, ami megérintett benneteket.
Igen. Tovább folytatva, több nyáron mentünk le Alcsútra, ifjúsági csoport is volt, meg felnőttek együtt. Hát mondjuk a legfiatalabbak mi voltunk, és hát itt volt például Bogdán Jenő, nem tudom, te ismerted, nem ismerted, de az édesapja itt kaptafás volt, és ő aztán fölkerült Budapestre, Rákospalotára, és hát ott is gyülekezeti gondokat. Szóval egy élő hitű valaki, csodálatos alkalmak voltak, úgy annyira előttem van, többen megtértek, és hát kérdezték, vagy akik megtértek, hogy jöjjenek, és akkor én is, hát azért még 13 éves voltam.
Te is kimentél.
Természetes.
Igen. Ez volt a...
És hát innen indultam el az Isten kegyelmével.
Abból a generációból azért még maradtak itt a gyülekezetben is, így hűséges tagok, ha bár már egyre kevesebben vagytok, de még Szijjártó Erzsike.
Ó, igen, hát igen, rendkívüli. Nagyon lelki és mindig csodálom most is az elméjét, mert annyira tiszta, hogy hűséges imádkozó, és jó vele menni, mert állat belőle a szeretet.
Kire emlékszel még ugye a régi presbitériumból?
Hát voltak többen, például a Sordás Jenő bácsira.
Sordás Jenő bácsi, hogy ne?
Nagy szeretettel. Hát az egész Csordás család ilyen komoly hívő emberek voltak. De hát mondhatnám, hogy az Ulakcsaiékat is. Hát aztán meg hát itt voltatok, ti jöttetek. És
fiatalon, igen, 25 évvel ezelőtt, most már lassan.
Aztán jöttek ugye, hogy a nagy kapcsolatok a külföldi gyülekezetekkel.
Igen, akár a testvér gyülekezetekkel, a kárpátaljai,
igen.
Aztán az alsósófalviakkal, ott is jártál arra felé, és
sok fele jártam.
Erdélyiben.
Igen, hát így is, mint egyházmegyei gondok, nagyon sok fele. Külföldön is, Hollandiába is jártam többször, és jó kapcsolatunk volt tényleg mindenkivel. Még a hollandok is lejártak a tanyára többször, hát ott kiültünk oda a nagy asztal körül, aztán hát emlékeztetsz te is, hogy milyen jó alkalmak is voltak, és mennyien tudtak eljönni. Aztán jött ugye a gimnázium, akkor a gimnázium osztályai is kijöttek. Szóval az valahogy, az a tanya egy ilyen gyűjtőhely lett. Igen, jó értelemben.
Így van, az egy sok áldás származott arról, igen, a helyről.
Igen.
Kicsit a kikapcsolódása.
Igen.
Megnyugvás, az elcsendesedésnek a helye is, az Istenre figyelésnek, igen, a helye is.
És aztán hát persze még egyházmegyei gondnok voltam, hát le voltam terhelve, mert mindenhova járni kellett.
Igen, vizitálni
kellett, igen.
Gyülekezeteket.
Igen, akkor letébe a Szabó Gábor Esperes volt. És hát amíg bírtam, azt ezt csináltam, és hát nagyon jó volt, mert sok gyülekezetet megismertünk, szinte minden gyülekezetben voltam, és számomra öröm volt, amikor találkozhattam velük, és ma is öröm.
Székely Tiborral beszélgettem a nemrég megnyílt kiállítással kapcsán, ami nem a rendkívüli kiállítás, hiszen most már ez a 25. volt az életművéből, és reméljük nem is az utolsó. Kívánjuk neki, hogy az alkotó kedvét ne veszítse el, és még gyarapítsa majd ezt az életművet, ami Kiskunhalasnak olyan nagy büszkesége lehet, hiszen az elmúlt évtizedeket is, mint egy krónikás, végigkíséri az itteni tájat, a tanyavilágot, a növényvilágát, a városnak, a vizeket. Sok-sok öröme lehet annak, aki egy ilyen képet, pasztelképet birtokolhat, és kívánunk Székely Tibornak sok inspirációt még, áldást a gyermekei körében, unokái körében, és a gyülekezete körében áldást, békességet.
Áldást, békességet.